Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Nem csak nemzeti, de már nemzetbiztonsági jelentőségű üggyé kezd válni az oktatási rendszer helyzetének a megoldása. Ezt a kemény és csöppet sem biztató kijelentést tette ma Szorin Kümpeanu oktatási miniszter. Nyilván sok újdonságot nem mondott ezzel, inkább arra kaptuk fel a fejünket, hogy magasrangú politikus ismerte el, hogy az irány nem jó. Persze addig még sok van, míg oda kormányoznak, ahová kellene, de az első lépés megtörtént. Gyorsan tegyük hozzá azonban azt is, hogy arról a tanügyminiszterről van szó, aki nem először mond olyat, ami köztudottan egyezik a szülők többségének a véleményével, egyes elemzők szerint tulajdonképpen saját népszerűségének a növelése miatt ragadtatja magát arra, hogy a nemzet csillagszemű igazmondó juhásza legyen. Bárhogy is legyen, a tény ki van mondva, ahogy azt is elismerte a tanügyminiszter, hogy a helyzet tovább romlott a világjárvány kitörésével, ezért, idézem, idejében fel kell ébrednünk, nehogy a pandémia azzá váljon, amit egyikünk sem akar, kegyelendöfésé egy olyan oktatási rendszer számára, amely már így is betegeskedik, eddig az idézet. Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ oktatási szakpolitikusa a Naprakész vendége. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Képviselő úr, önt meglepte a tanügyminiszter megvilágosodása, az erős megfogalmazásmód? Az, tehetjük hozzá viccesen, pozitívum az egészben, hogy már nem csak mi magyarok jelentünk nemzetbiztonsági kockázatot.
Hát, akár ezt így is fel lehet hozni, de ne reménykedjünk abba, hogy ettől mi lekerültünk a listáról. Tehát aki azt gondolja, hogy ha valami új felkerül a listára, akkor valami még régebbi terület, közösség lekerül a listáról, ez nem feltétlenül így működik. A viccet félretéve, de komolyra fordítva a szót, én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy önmagában meg is fogalmazzuk azt, amit érzünk, tudunk, látunk, és ami a társadalomban jelen van, és pedig az, hogy az oktatási kérdéskört nem lehet csupán csak egy ágazati kérdésnek kezelni. Ugye, hisz arra törekedtek az elmúlt években, hogy az oktatás az egy ágazati kérdés, az oktatással foglalkozzon csak a minisztérium, a pedagógusok, stb., és nem egy ez egész társadalomra kiható problematikáról van szó. Ha nem jól működik az oktatás, az hosszú távon kihat a társadalomra. Nem lesznek jó szakemberek, a munkaerőpiacon a teljesítmények romlanak, stb. És én ebből a szempontból azt gondolom, most jutott odáig az inger küszöb, hogy ezt immár nyíltan meg is fogalmazzák. Egyébként az első áttörés az megtörtént az elmúlt években, akkor, amikor az új nemzetbiztonsági és nemzetstratégiai tervezetét elfogadta az államelnök az országra vonatkozóan, ugye a legfelső védelmi tanácsban, akkor először került be az oktatás elég komoly fejezetként ebbe a dokumentumba. Sőt, azon belül is a korai oktatás is felkerült a napirendre, immár azt tudjuk mondani, hogy egy folyamatról is van szó, hisz az az elemzés sorozat, ami ilyenkor megelőzi egy ilyen jelentésnek, egy ilyen stratégiának az elfogadását, az ezek szerint immár nem csak úgy kimondattatik, hanem remélhetőleg olyan lépéssorozatot indít el az államigazgatás szintjén, ami a megoldásokat is mellé teszi. Hisz hiába diagnosztikál jól egy orvos, hogyha utána nem tudja megműteni, vagy megműtetni a pácienst, és elindítani a gyógyulás útján. Tehát, hogy nem elég csak felismerni a betegséget meg is kell tudni gyógyítani. Tehát, hogy ez a fázis, hogy úgy mondjam, az első lépés, innen most már a gyógyulási folyamatban, ha úgy tetszik, akkor maradva ennél a párhuzamnál kellene rálépni, és ez forrását csoportosításokat jelent, ez az ágazatnak, a humán erőforrás bázisának a megerősítését kell, hogy jelentse, és valóban egyfajta prioritásként való kezelését.
Apropó megoldás vagy gyógyítás, azt szokták mondani, hogy a háborúhoz, vagy a győzelemhez pénz, paripa és fegyver kell. Az oktatási rendszernek a megmentéséhez, vagy győzelméhez mire van szükség? Mert azt látjuk, hogy, hogy bár a pénzzel a bolond is tud vásárolni, mintha nem lenne elég az, hogy a rendszert kitömjük pénzzel. És az is igaz, hogy ez így ebben a formában még azért nem történt meg, mármint a rendszer pénzzel való kitömése.
Ugye ezt azt szokták mondani, hogy a pénz nem boldogít, de nem árt, ha van. Tehát azért az is igaz, hogy a nagyon sok mindent megoldana, hogyha az iskola igazgatókkal nem arról kellene folyamatosan beszélni, hogy bele lehet-e férni a normatívába, igen vagy sem, hogy az iskola busz hálózat fenntartásához lassan sofőröket nem találnak, mert arra a fizetésre, amit egy iskola busz a vonatkozó álláskeret meghirdetésénél kell, senki nem nagyon akar jelentkezni, mert mondjuk azt ilyen kamionsofőrként ennek többszörösét megkeresi, vagy profi sofőrként többszörösét megkeresi másik, mint ebben a rendszerben. És most egy nagyon extrém példát mondtam, de igaz ez a kisegítő személyzettől egész a pedagógus személyzetig is, hogy nagyon nehéz, főleg vidéken, és ezért az az eleme, amit elmondott a miniszter, hogy a társadalmi különbségek nőttek, a vidék-város közötti, hogy úgy mondjam, szakadék az mélyült. Tehát, hogy ezek mind ilyen jellegű kérdésekre is választ adnának, hogyha lenne elég forrás ebben a rendszerben, az egyik dolog. De ebből a szempontból az elmúlt időszakban, legyünk őszinték, 2-3 jó hír is megszületett, és pedig annak idején a tavaly pont a jelenlegi miniszter volt az Oktatási Bizottságnak az elnök a képviselőházba, amikor is az előző kormánynak a törvénytervezete a PNRR-ről, erről a fejlesztési alapról, az Európai Uniós újraépítési alapról befutott a bizottságunkba, és véleményeznünk kellett volna a szakbizottságként. És ez volt, ha ilyen kulisszatitkot hadd áruljak el, ez volt a bizottságnak az utolsó ülés az előző parlament oktatási szakbizottságának. És én azt mondtam, hogy ne fogadjuk el a kormányzati javaslatot, és hozzunk egy bátor döntést, módosítsuk azt, és csak akkor támogassuk, hogyha a tervezetben beemeljük azt, hogy ennek a 30 milliárd eurónak a 6%-át az oktatásra fordítják, egyfajta párhuzamként azzal, amit a tanügyi törvény előír. No, levegő is megállt a bizottságban, de becsületére legyen a miniszternek, elmondta, hogy ezért szidást fog kapni, de logikus az, amit mondok, és képvisel az RMD ez a bizottságban, és megszavazták. Egyhangú szavazásra ezt átvittük. Ez volt az első lépés, és most ott tartunk, hogy az RMD-s kormányzat lépése után ennek az alapnak, tehát ennek a 30 milliárd eurós alapnak immár az a tervezet, ami most újra benyújtásra került a bizottság elé, ez már nem is a 6-ot, hanem a 10%-át fordítaná oktatási célokra 2026-ig. Ami azt jelenti, hogy az elkövetkezendő durván 5 évben 3 milliárdnál is több euró lenne az a forrás, amit a költségvetési kereten túl, ez nem váltja ki az éves költségvetési keretét az országnak a területről, hanem ez 3 millió euró plusz forrás futhatta be az oktatási rendszerbe, ami én azt gondolom, hogy egy jó történet lehet. De ez a forrásigény, és nyilván ez bizonyos kérdéseket megold, de az, amiről itt beszéltünk, és ami az alapkérdése volt önnek, az valóban igaz, hogy nem elég csak a pénz. Kellenek hozzá az emberek, jó szakemberek nélkül nem lehet ezen a rendszeren változtatni, és itt kell támogatni a pedagógusokat, kell támogatni az intézményeket, kell támogatni az infrastruktúrában való fejlesztéseket is, és kell támogatni az új technológiák valós használatát. Ebben az elmúlt időszak, hogy úgy mondjam, örömében, ez egyfajta öröm, hogy nagyon sokan akik eddig nem használtak újfajta technológiákat, stb. Intelligens táblákat, nem készültek különböző, hogy úgy mondjam, online jellegű feladatokkal, akár tesztekkel, bármi mással, vagy egyszerűen PowerPoint, vagy legegyszerűbb formát mondjam a PowerPoint-tal, azok most az elmúlt időszakban rá lettek kényszerítve, és azt gondolom, hogy az, ami ezt a területet jelenti, és jó volt, azt nem lenne szabad feltétlenül félretenni abban az időszakban, amit már egyébként mindenki nagyon vár, hogy visszamehessünk az iskolába fizikailag is. Tehát, hogy az, ami mégis jó volt, mert minden örömben azért ténylegesen van valami öröm is, vagy kell keresni az örömet is, és az, hogy ezeket a technológiai, hogy úgy mondjam, ugrásokat a rendszer, az oktatási hálózat előnyére fordítsuk, azt gondolom, ezt muszáj lenne megtenni.
Megvan a döntéshozókban a szándék arra, hogy jobbá tegyük ezt a rendszert? Itt sokszor azt látjuk, hogy inkább csak legyintünk, vagy mindenkinek jól van így, vagy mindig találunk sokkal fontosabb dolgokat.
A szándékot én sosem vitatnám el, mert nem hiszem, nem jön, hogy elhiggyem, hogy egy döntéshozóban nincs meg a szándék arra, hogy a jót, vagy a jobbat, vagy a még jobbat próbálja elérni, cselekedni.
Ez igaz, viszont vannak, akik egészen odáig mennek, hogy hát jól van ez így, ez az oktatási rendszer, mert ha minél elnézést a kifejezésért, minél butábban tartjuk az embereket, annál jobb lesz majd 4 évente.
Hát azért én remélem, hogy ezek most én inkább lehet, hogy akkor, hogyha vannak ilyenek, a vágyaimat is megfogalmazom, én remélem, hogy ilyen vezető nincs. Tehát én szívesebben vagyok, hogy úgy mondjam, harmadrendű vezetője vagy szemlélője akár egy nagyon okos társadalomnak, mint első rangú ott, ahol nagyon alacsony a képzettség, mert ott magában a jólét is nagyon nehezen elérhető. Tehát egy fejlődő, intelligens társadalomban elviekben és gyakorlatilag is a jólétet sokkal szélesebb társadalmi rétegeknek tudja generálni egy ilyen társadalom, mint ott, ahol csak egy nagyon szűk réteg rendelkezik tudással. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nekünk arra kellett törekedni, hogy a társadalomon minél szélesebb rétegét tudással, információval vértezzük fel, mert az egésznek a javát szolgálja. Nekem ez meggyőződésem. És én azt gondolom, hogy egyébként nagyon sokan így gondolnak, és a vezetők is, én úgy gondolom, hogy a legtöbbje így gondolja, inkább az az igazi probléma, hogy magának a rendszernek van egy ellenálló ereje. Mint minden egyes rendszer, mint minden egyes nagy rendszer, a változásoknak ösztönösen ellenáll. Mert az egy komfortzónából való kimozdulást jelent, az a már megszokott, ismert dolgoknak a relativizálását jelenti, azáltal, hogy valami újat kérnek, vagy új irányba tartunk, amit még nem is igazából tudunk pontosan, csak sejtünk, és hogy mit fog jelenteni. Azt egyébként reméljük, hogy jót. Tehát, hogy a minden nagy rendszernek, legyen az egészségügy, legyen az oktatás, legyen az bármilyen terület, az ellenálló képessége magas, egyszerűen a változás miatt. Tehát, hogy a változással nézzük ezt másfajta társadalmakban is, ahol ez a reformokkal szemben mindig van egyfajta ösztönös ellenállás. Na most ezért nagyon sok oktatási vezető, aki rendelkezik ugyan tudással, de nem rendelkezik vezetői tapasztalattal, nagyon mellé fog akkor, amikor egy elképzelést életbe akar lépni. mert vagy érti, hogy ezt az ellenállást hogy kell kezelnie, milyen ösztönzőkkel, esetleg milyen megnyugtatásokkal, milyen beszélgetésekkel, milyen tárgyalásokkal, milyen addicionális döntési, kiegészítő döntésekkel, vagy nem. Ha nem rendelkezik, akkor bele fog fúrni, és akkor nyilván ez tovább erősíti az ellenálló képességet a rendszernek, mert ez egyfajta sikerélményt is ad, hogy ellen tudtunk állni, és a következőnek, aki, ha úgy tetszik, meg akarja váltani a világot, még nehezebb helyzetbe kerül, mert úgymond az ellen érdekeltek, a változás ellen harcolók erősödtek meg, hisz minden egyes nyerte, az ő szempontukból nyertes csata, a változtatni kívánók szempontjából vesztes csata, egyiket erősíti, másikat gyengíti. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy az igazi kérdés az az, hogy a jelenlegi miniszter, aki egyébként már volt miniszter, és azért egy bukaresti nagy egyetemnek a rektora, a tisztségét is ellátta, sőt a rektorok szövetségének a vezetője is volt, ő az elkövetkezendő nem egyszerű időszakban ennek a tudásnak a birtokában, vagy elegendő tudásnak a birtokában van, de ilyen jellegű tudásnak, tehát rendszervezetési, szervezési tudásnak a birtokában van-e, ahhoz, hogy azokat a szükséges átalakításokat elvégezze, amely pontosan ezekre a problémákra adja meg a megoldást, amit diagnosztizálni az én véleményem.
Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ oktatási szakpolitikusa a Naprakész vendége. Az oktatás helyzetéről beszélgetünk, abból kiindulva, hogy Szorin Kümpeanu tanügyminiszter ma azt mondta, nem csak nemzeti, de már nemzetbiztonsági jelentőségű üggyé kezd válni az oktatási rendszer helyzetének a megoldása. Mekkora mértékben felelős a kialakult helyzetére az online térbe kényszerítés? Mekkora mértékben került emiatt válságba a hazai oktatási rendszer, és mennyi idő, amíg ezen túlteszi magát? Vagy ez csak a jéghegy csúcsa, amit látunk?
Hát nyilván, hogy ez minden új helyzet, ami kimozdítja egy picit ebből a megszokott ritmusából a rendszert, az a reagálási képességeit is megmutatja. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az igazi arcát egy ember is akkor mutatja meg, ha ki tudjuk zökkenteni a sémájából. Idegességében mond el az ember olyan dolgokat, amit egyébként gondol, de tudja, hogy nem illik kimondani, ugye? Vagy nem hasznos kimondani, és úgymond ilyenkor azért lebbennek fel a fájtlak a színpad hátteréről is. Ebből a szempontból ez a pandémiás időszak valóban megmutatta az oktatási hálózatnak, rendszernek a gyenge pontjait, az, hogy mennyire nincs esélyegyenlőség a rendszeren belül. Mennyire pillanatok alatt még inkább szétszakad vidék, város, társadalmi csoportokon belül a szegényebb és a gazdagabb réteg, akkor, amikor hirtelen meg kellett vásárolni a tableteket, vagy be kellett kapcsolni az internetet, és nem volt, de ott jött volna be a tudás, akkor egyszerűen látták az emberek, hogy oké, eddig bementek a suliba a gyerekek, de az a háttér biztonsági tér, ami lehetőséget adott volna egyik gyereknek, hogy fejlődjön, mert otthon volt a számítógép, ott volt az internet, otthon volt egy könyvtár, egy szülői könyvtár akár, egy pozitív szülői hozzáállás, az ebben az esetben ugye azonnal életbe tudott lépni, és a gyerek tudott csatlakozni az új helyzet, új rendszer. Míg másik esetében ez azonnal látszott, hogy nincs, és azonnali drasztikus hátrányba szorulást jelentett. Tehát, hogy ebből a szempontból a pandémia azt, amit eddig is mi folyamatosan jeleztünk, hogy ki kell egyenlíteni az esélyeket, hogy a délutáni oktatást immár széles körben kellene használni, nem folyamatosan csak kísérletezni vele immár harmadik, negyedik, ötödik éve, hanem az oktatási hálózat egészére kellene kiterjeszteni melegebb éddel és egész 5 óráig egy délutáni foglalkozással, ahol felzárkóztató programot, vagy tehetséggondozást is lehet elvégezni. Ezért azt gondolom, hogy nagyon világossá vált, ugye az RMDS-nek az iskola alapítványa, ez szorvány közösségben, de nem csak, önerőből, anyaországi támogatásból elindította, és azt látjuk, hogy nagyon jó eredményekkel. De azért elnézést, az mégis röhelyes, hogy Romániában a maga szövetségünknek az egyik alapítványa több helyen, hogy mondtam, szervezte meg a délutáni oktatást, mint maga a román állam. Tehát azért én azt gondolom, hogy azért ez azért egy kicsit nevetséges, és ez azt is mutatja, hogy nyugodtan lehetne azokat a dolgokat, amiket mi mondunk, és amit a lehetőségeinkhez képest képviselünk, anyagi terheinkhez mérten megvalósítunk. Én azt gondolom, hogy ezeket a jó példákat magának az államnak is át kellene venni, és a teljes rendszerre kiszélesíteni.
Egyébként azt tudjuk, hogy Romániában óriási különbségek vannak iskola és iskola, diák és diák között az információhoz és a technikai vívmányokhoz való hozzáférés tekintetében, és a világjárvány után most már, vagy világjárvány közben az is kiderült, hogy az alsó és felső tagozatos általános iskolások körében egyaránt szegregátumok alakultak ki. Ezek, ha nem is megszüntetésére, hanem enyhítésére van esély? Van esély olyan szempontból, hogy az állam tegyen valamit? Itt említette az imént az iskola alapítványt, amely megoldja a délutáni oktatást, vagy több helyen is megoldotta a délutáni oktatást. Én beszéltem civil szervezet vezetőjével, aki azt mondta, hogy egyébként az ilyen dolgok csupán elkényelmesítik az államot, és azt mondja az állam, hogy na jó, hát ha megoldják, akkor én nem kell megoldjam.
Én nagyon remélem, hogy nem ez az irány, és önmagában a kormányzati jelenlétünkkel ezt erősítjük. Azt kell mondjam önnek, hogy például a héten a szenátus szakbizottságába került az a felzárkóztató program, amit a kormányzat a tavasszal elindított, ugye, és ami több településen most is zajlik ebben a vakációs időszakban, ami arról szól, hogy 20 órás, hogy úgy mondjam, felzárkóztató programmal az iskolák azokat a diákokat bevonták, akiket a szülők, ha úgy tetszik, beirattak ezekre a programokra. És ebből mi jeleztük már a kormányban lépésünk után egyből, hogy szerintünk ebbe be kellene vinni a meleg ebéd programot, és még nagyobb területet és még több forrást kellene erre biztosítani. És a héten a szenátusi szakbizottságban a Hegedűs Csillának és az oktatási államtitkárunknak köszönhetően, Kallós Zoltánnak köszönhetően olyan javaslatcsomag érkezett, amit a két minisztérium, az Európai Uniós Fejlesztésért felelős minisztérium és a tanügyminisztérium terjesztett be, úgymond az előző kormányzati határozat kiegészítéseként, ami már ezeket is, a mi elképzeléseinket is tartalmazza, például a melegebéd programot, és ezért megemelik a kvótát, amit egy gyerekre egy ilyen felzárkóztató programban előírhatnak, illetve a forrásokat 70 millió euróra emelik az őszi időszakra. Tehát, hogy én remélem, hogy nem elkényelmesíti az államot, hanem ösztönzi, hisz nem lehet azt gondolni, hogy a civil szervezetekre kell bízni olyan feladatot, ami immár azzal kezdtük a beszélgetést, amit ha nem old meg maga az állam, akkor ő maga mondja, hogy ez nemzetbiztonsági kockázat.
Itt arról beszélgetünk, hogy gyerekek vannak, akik iskolába járnak, és meleg ebédet kell, hogy kapjanak, délutáni oktatásban kell, hogy részesüljenek, de hogy arról is beszélnünk kell, hogy az iskola elhagyás miatt Románia sereghajtó országok között van az Európában az oktatás terén, és emellett nálunk feltűnően nagy a különbség a vidék és a város között. Olvastam egy statisztikában, hogy míg a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet országaiban az a jellemző, hogy városon körülbelül 10%-os, vidéken pedig 11%-os az iskola elhagyási ráta, addig Romániában az urbánus környezetben a diákok 5%-a, vidéki környezetben viszont 25%-a adja fel a tanulmányait. Most ezt a tudást, vagy ezt konstatáljuk, valamit teszünk ez ellen?
Ugye azt kell megnézni, hogy miért nem járnak a gyerekek az iskolába. Ugye? Tehát, hogy itt is most a rendszerről úgy általában beszéltünk diagnosztizálni. Két dolog miatt. Egyrészt, mert olyan társadalmi közegből érkeznek nagyon sok esetben, ahol ez nem volt és nem alakult ki egyfajta követendő példaként. A szülő maga, a családi háttér nem egy támasz feltétlenül az iskola járás érdekében, nem jelent egyfajta megbélyegzést az, hogyha valaki nem járt iskolába, mert maga a szülő is lehet, hogy olyan helyzetben van, hogy nem tud írni, olvasni, és nem feltétlenül érzi azt a különbséget, hogy a műveltséggel, az oktatási rendszerben való előrejutással egyben egy társadalmi pozíciószerzést is gondolhat magának, vagy egyfajta jólét fele vezető út ezt az irányt jelenti, tehát az oktatásban való részét. Tehát, hogy egyrészt meg kell néznünk, hogy van egy ilyen réteg, ezt a mély szegénységben, társadalmi kirekesztettségben, gettókban élőkről beszélünk, ahová ennél sokkal több kell, mint a maga csak az oktatási hálózatnak az eszköztára. Itt szociális intézményi rendszereknek a bevonása, társadalmon belül egyfajta koercitív, tehát egyfajta kényszerítő eszközöknek a bevetése. Tehát, hogy nagyon sok minden más is kell, mint csak az, hogy a településen legyen iskola, ahhoz, hogy ebből a közegből a gyerek reggel vegye szépen a táskáját, betegye a dolgait, és elinduljon az iskolába. Mert ugye innen kezdődik, hogy elindul, mert hogy ezekben a falvakban egy részében azért van iskola, de mégse járnak iskolába a gyerekek. A másik dolog, amiért nem járnak iskolába, mert mondjuk pont a településen nincs iskola, vagy a szomszéd településen van az iskola, és itt meg kell nézni, hogy ha a költségbe kerül az iskola, akkor ezeket a költségeket lehet, hogy nem tudja fedezni maga a család, vagy a közösség, vagy ezt nem erre szeretné a szűkös forrásait fordítani, és a gyereket inkább egyfajta a családon belül, a háztartáson belül próbálja hasznosítani, a kertben, a mezőgazdaságban, legrosszabb esetben az utcán kéregetve próbálja a gyereket arra ösztönözni, hogy plusz forráshoz jusson a család. Tehát, hogy a kérdés az, hogy ha pénzbe kerül az iskola, akkor nyilván, hogy ennél a rétegnél, vagy ennél a közegnél megint nő az iskola elhagyók száma, és akkor azt kell megnézni, hogy milyen lehetőségünk van arra, hogy az iskolabusz hálózatokat normalizáljuk, hogy ingyenessé tegyük valósan, és nem csak papíron az ingázási költségeket, stb. És a harmadik nagyon fontos dolog az, hogy tartjuk a tehetséges a diákokat hosszú távon bent, és hogy végezzük el azt a típusú pályakövetést, hogy minél hamarabb felfedezzük egy-egy fiatal nebulóban, hogy mire van tehetsége, mi az, amit tudna, milyen szakmában tudna hosszú távon elhelyezkedni, és valamilyen formában ebbe az irányba, hogy tudjuk őt eltolni, úgy, hogy közben mondom, az első két lépést nem biztos, hogy önmagától tette meg, tehát a családi háttér még attól nem biztos, hogy megváltozott. Tehát, hogy tudjuk rávenni, hogy elmenjen akár egy bentlakásos környezetbe, és szakmát tanuljon, és értse meg, hogy ezzel hosszú távon lép ki egy adott hátrányos helyzetű környezetből. Na most ezek azok a dolgok, amelyekhez egyébként kellenek források, és kellenek nagyon jó szakemberek. Mert itt ebben ezeket a döntéseket, ezekrek a döntések, hogy úgy mondjam, állandósulásában szükséges és úgy mondjam, kötelező a családnak a támogatása. Mert nem szabad, nem kell kiszakítani a gyereket a környezet, a család környezetéből, ha lehetséges, és hogyha ott nincs agresszió ellene, hogy úgy mondjam, szegényesebb a környezet, de szeretetteljes a környezet, akkor nem feltétlenül kell őt elvenni ebből a környezetből, hanem párbeszéddel ezt a környezetet kell meggyőzni arról, hogy a saját gyerekei érdekében cselekszik akkor, hogyha az oktatási hálózatban hosszú távon bent tartja a gyerekét. És az neki, mint szülő, neki, mint nagyszülő, hosszú távon csak egy pozitívum, hisz valós támasza lehet a szülőnek, nagyszülőnek öregségére egy olyan gyerek, aki, hogy úgy mondjam, rajta is tud segíteni, akkor, amikor az ereje, hogy úgy mondjam, már meggyengül a szülőnek vagy nagyszülőnek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek a szereplők hiányoznak még pluszban ebből a rendszerből, ahhoz, hogy az iskola elhagyás mellett ne csak arról beszéljünk, hogy hiányzik a pénz, hiányzik a, nem tudom én, a megfelelő infrastruktúra, hanem ez a szakember állomány is, hogy úgy mondjam, párbeszédet, a társadalmat lazító, a társadalmi érdeklődést felcsigázó személyzetet is, személyi állományt is valamilyen formában hadrendbe kellene tudni állítani.
Tehát a szegregátumok kialakulásáért nem csak az oktatási rendszer a felelős, hanem számos más tényező is. Maradjunk az oktatási rendszernél. Mekkora az igazságtartalma annak a kijelentésnek, hogy a KUSZA nem egyértelmű, vagy éppenséggel rossz szabályok, az iskolai életnek a realitásait figyelmen kívül hagyó protokollok, azok sodorják tulajdonképpen a negatív spirál felé az oktatási intézményeket?
Nem tudom, ezt most nem értettem pontosan a kérdést, hogy a milyen protokollokról beszélünk.
Rosszak a szabályaink, rosszak a minisztérium által megszabott protokollok, ami szerint tanítunk, ami szerint zajlik az oktatási tevékenység. És tulajdonképpen emiatt válik nem működővé az oktatási rendszer. Emiatt döcögős az egész oktatási intézményrendszer.
Én magam is nagyon sokszor elégedetlen vagyok azzal, hogy szabályzat hátára születik meg, és nincs állandóság. Egy adott pontban egy előző miniszter azzal kezdte, hogy egy hangzatos névvel papírvágó bizottságot hozott létre, és elmondta, hogy na most akkor a nagy reform arról lesz, fog szólni, hogy egy csomó fölösleges bürokráciát kivezetünk ebből a rendszerből. Mindenki tapsolt egy nagyot, fellélegzett, de Isten igazából még nem érzi mindenki ennek a mindennapokban a lecsapódása. Tehát, hogy még mindig nagyon sok papír van, még mindig nagyon sok bizottság van, és nyilván, hogy van egyfajta kényszeradminisztráció, amit egyébként el kell végezni, mert egyfajta bizonytalanság belengi az egész rendszer, ami arra is egyfajta válasz, hogy a bizalmatlanság obbord is edődik, hogy nem hisszük el, hogy elvégzi mindenki a feladatát. Ugye a pedagógusoktól nem csak azért kérik, hogy lecketervet készítsenek, körmölnek, nekem is a feleségem egy csomó ilyet körmöl, pedig már első fokozatos is csinálja, mert egyébként nem hinnék el, hogy őt nem tudna tanítani, hanem úgymond egyfajta bizonyítékot akarnak, hogy igen, ezen a napon pontosan ebben a formában így és így megtartotta az óráit. Na most ez egyfajta bizonyítékgyártás is, mert azt mondjuk, hogy ugyan elhisszük neked, hogy te megtanítod, de azért, ha legyen egyfajta bizonyíték, azért mégis nézzük meg. Ez egyfajta mankó is lehet, maradjunk annyiban, egy rutinus pedagógus bármikor kiráz az ujjából, bemegy egy órát, megtart gondolkodás nélkül. Egy rosszabb napján viszont egy mankót jelenthet egy ilyen jól előkészített óraterv. De azt gondolom, hogy ennek a digitalizált verzióit már rég meg kellett volna csinálni, a digitalizált portfóliót el kellett volna készítetni, és nem mechanikusan elvárni azt, ami nagyon sokszor történik, hogy a 2-3 évvel ezelőtt itt egy kicsit leporolva újból bemásolom egy kötegbe az új generációnak az oktatási kereteibe, átformálva egy-két mondatot, ha változott a kerettanterv, akkor ahhoz egy kicsit adaptálva, stb. Ezt, ha ezeket egynek a digitalizált részét, és ezért mondtam, hogy van, amit érdemes megtartani, vagy fenntartani, ha ezeket egy picit, hogy úgy mondjam, ebbe az irányba elterelnénk, ha lehetőséget teremtenénk, hogy az a digitális tartalom, országos tartalom, ami egy digitális könyvtárat kellett volna jelentsen, ahol fel lehetne törteni szabad felhasználású tartalmakat, kísérletektől elkezdve órákig, vagy lecketerftől sok minden másig, azt jelentené és azt is eredményezné, hogy összességében ugyan lehet, hogy egymás munkáját is kicsit felhasználva, másolva, nem feltétlenül rossz értelembe vett copy-paste, de hát hányszor használunk élethelyzetben másoktól hallott jó viccet ahhoz, hogy egy jó hangulatot fenntartsunk, ugye? Tehát nem mi találjuk ki feltétlenül a jó vicceket, hanem elmeséljük másoktól is elhangzott jó vicceket, és attól még az a közeg, ahol éppen elmondjuk, és azt nem ismerték, nagyon jót nevet, nagyon jól érzi magát, stb. Tehát, hogy én most azt gondolom, hogy ezek azok a szabadon felhasznált források, amik nagyon sokszor egy ilyen nagy tömeg oktatásban, mint amilyen a közoktatás, ahol a legkisebb falutól a legnagyobb városig kellene egyfajta magas szintű, jó minőségű dolgot produkálni, ebben nagyon sokat jelentene. Ezért azok a protokollok, amik megvannak, jelen vannak, nagyon sokszor erre a bizalmatlanságra épülnek, hogy a legkisebb településen is készüljön fel esetleg egy helyettesítő tanár, aki nem feltétlenül ezt tanulta, ő is kelljen átgondolja az órát, miközben ugyanerre kényszerítjük azt a professzort, aki a legnagyobb városban már, hogy úgy mondjam, az elmúlt 10 év összes nyertes olimpiáján az ő diákja volt, és egyébként is az osztályában ugyanaz van. Tehát, hogy most ezt csak azért mondom, nem mint hogyha neki nem kellene készülni, de néha felesleges, hogy úgy mondjam, papírmunkára terhelünk mindenkit. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy, és ez csak az egyik terület, mert az iskola adminisztrálását, az igazgatóknak a feladatát, hogy ki nem látszanak a papírokból, a bizottságokból, a jelentésekből, és hogy minden egyes oktatási intézmény remeg, amikor az Aracsip kimegy, mert olyan dossziékat kell összeállítani, ugye ez a minőség biztosítását felügyeli ennek a rendszernek. Most ez azt gondolom, hogy összességében ezt a terhet bizonyos szinten nem lenne jó továbbra is ezen a szinten fenntartani.
Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDS oktatási szakpolitikussal naprakész vendége. Képviselő úr, még egy kérdést engedjen meg. Itt a miniszter kijelentésével kezdtük a beszélgetésünket. Zárjuk a kormányprogrammal, amely leszögezi, hogy a 2021-2024-es időszakban gyakorlatba kívánja ültetni és működőképessé tenni az államfő által kezdeményezett művelt Románia projektet, amely egyébként a parlament által elfogadott nemzetvédelmi stratégiának is a része, erről beszélt ön korábban. Ez megoldás lehet?
Minden egyes reformra azt gondoltuk, hogy megoldás, legyünk őszinték. Tehát, hogy nyilván, hogy azzal a szándékkal született egy elég hosszú társadalmi párbeszéd után ez a nagyon jó elveket is megfogalmazó, hogy úgy mondjam, program, hogy megoldásokat nyújtson. Én kíváncsi vagyok magára, hisz ez még nem egy törvénytervezet. Tehát ez egy csomag, egy nagyon jó elveket felsorakoztató csomag. Én azt szoktam látni, hogy az igazi nagy próbája egy elvi rendszernek az az, amikor ezt cikkelyekbe, törvényi cikkelyekbe akarják átültetni, és a törvényi cikkelyekbe ugye az alkalmazás garanciáját is be kellene építeni. Most ott fog elválni, hogy ott eléggé jól sikerül-e megfogalmazni a dolgokat, hogy azok a szép elvek, azok a első körben egy törvényi cikkelyben jó legyenek, félreértelmezhetetlenül legyenek megfogalmazva, tehát a szándéktól ne lehessen félreértelmezni, és utána az alkalmazásban azok alkalmazhatók is legyenek. Tehát egy nagyon szép törvényeink vannak, de azok alkalmazhatatlanok, hogy most ugyancsak az oktatásnak egy másik szeletéről beszéljek egy picit, ugye az inas oktatásra van egy külön inas törvénye Romániának. Tehát egy legea ucenici, hogyha valakit érdekel, még emögé forrásokat is biztosít a román állam. Egy egész törvény, több oldalas, több cikkelyes, zseniálisan leírva. És amikor nem is olyan rég egy anyag kapcsán rákérdeztem a szaktárcára, hogy hány inast képeztek ki, és mennyi forrást kellett erre elkölteni, akkor kiderült, hogy a teljes Románia területért 30 ezer lejt költöttek el, és körülbelül 40 inast képeztek ki egy törvény alapján. Nyilván nem ez volt a szándék annak idején, nagyon jó, hogy inasokat képezzünk, és ne feltétlenül a már megszokott rendszerekben, hanem munkahelyi inas képzés is lehetővé váljon kis és közepes vállalkozásoknál is akár, és gyönyörűen ez az elv megfogalmazódott egy törvénycikkely sorozatba, de aztán a valóságban kiderült, hogy ez mégsem úgy működik, ahogy a szándék volt. Tehát ebből is én azt gondolom, hogy viszont ez egy teljes rendszert jelentene, és nagy csalódás lenne mindenkinek, hogyha egy újabb jó, hogy úgy mondjam, egy szép terv elakadna az alkalmazásban.
Képviselő úr, zárjunk bizakodással, azzal a bizakodással, hogy az oktatás helyzetére vonatkozó felismeréseknek lesznek pozitív következményei záros határidőn belül.
Csak így lehet.
Szabó Ödön parlamenti képviselőnek köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt.
Köszönöm szépen, további szép napot önnek és kedves hallgatóinak.